Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytassuk a közös rádiózást, csütörtök van, fél öt múlt néhány perccel, ez a földgömb rovat ideje, és a legfrissebb lapszám, a 2025-1-2-es van előttem. Szigeti Ferenccel beszélgetek, aki geográfus, település és területfejlesztő. A cikk címe pedig Városi Erdészet, amikor az erdész a főépítésszel egyeztet. Szervusz, szép napot neked még egyszer, Feri.
Szervusz, meg üdvözlöm a hallgatókat is.
És mi már itt a bekapcsolás előtt már polémiába keveredtünk, vagy beszélgetésbe keveredtünk, mert értelmeztem bizonyos kérdéseket, meg válaszokat a cikkben. De nagyon izgalmas és nagyon tanulságos, rengeteg minden új fogalom is elhangzik majd szerintem. Hát a klímaszigetek ezt ismerjük, de mondjuk a zseppark ez nekem nagyon tetszett. A városi erdészet fogalma is, meg a városi erdészek, mint munkakör is számomra egy izgalmas újdonság. Hát kezdjük a címből, jó? Hogy mikor egyeztet az erdész, akár a városi erdész a főépítésszel?
Jó, hát igen, ugye a cikk a városi erdészetet, mint olyat igyekszik így körbejárni, és ez a fogalom, ez legalábbis Magyarországon egy kicsit félrevezető, mert ugyan a nemzetközi definíció szerint városi erdészet minden, ami a város határán belül van és fa. Ugyanakkor Magyarországon, meg elég sok másik országban is ugye inkább zöld infrastruktúráról és zöld infrastruktúra fejlesztésről beszélünk a város határon belül, és a városi erdészet fogalmát meg a tényleges valós erdőkre, erdei ökoszisztémákra használjuk. És hát azért egyeztet igazából, mert ugye a városi erdő fogalma, mint olyan, az azért fontos, mert itt ugye nem a gazdasági funkció az elsődleges, hanem egyrészt a védelmi, tehát hogy ugye az erdők azok mindenféle védelmi szolgáltatást nyújtanak, zajvédelem, porvédelem, ökoszisztéma szolgáltatásokat, rekreáció, és hát szociális az inkább a rekreáció nyújtana, és miután ezek a szempontok, ahogy megyünk befele a városba, igazából egyre fontosabbá és kizárólagossá válnak. Ezért van az, hogy ugye a lakossággal és mindenféle városfejlesztésben érdekelt szakemberrel fejleszt az erdész, amikor városi erdőt fejleszt. De egyébként ugye a cikkben, tehát ugye a városi erdészet azért lett, vagy azért van talán jobban fókuszban mostanság, nyilván a klímaváltozás miatt. A városi erdőnek az elsődleges szerepe az az, hogy a város, az erdőnek az ökoszisztéma szolgáltatásait minél jobban bevigye a városba. És hát ugye a városban is ezekben a brutális hőhullámokban azért egyre nagyobb feladat a korosfáknak a védelme, ami ugye egyrészt egy kertészeti faápolási kérdés is, De ilyen szempontból városi erdészeti kérdés is, hiszen azok nyújtják a legtöbb szolgáltatást, ugye ezt józanparaszti észre is elég könnyű belátni, hogy egy nagy terebélyes lombozatú fa az sokkal több oxigént is termel, de sokkal nagyobb árnyékot ad, sokkal többet párologtat, tehát hogy sokkal jobb alatta ülni.
Nem felcserélhető 30-40-50 csemetével, pedig ugye általában ezt így szokták kiváltani, amikor egy ilyen idős fa matuzsálemet kivágnak. Persze az is eszembe jut, hogy minél idősebb egy fa, és terebélyesebb, és csodálatosabb, annál költségesebb annak a védelme, fenntartása, baleset megelőzés, sok minden más. Esetleg valamilyen kezelés növényvédőszerrel, nekem is vannak öreg fáim, tehát ezt pontosan tudom. Na nézzük ezt, a másik nagyon izgalmas újdonság volt számomra, a téma városi erdészet, ez a 3+30+300. Ez mit takar, mit jelent? Ez nagyon plasztikus, hogyha elmagyarázod.
Hát igen, ugye ez visszavezet a Covid-ra. Van egy holland úri ember, aki a városi erdészetnek az egyik hát nagyon ismert alakja. Őt úgy hívjuk, hogy Cecil, hát igen, egy holland kemény név, Koning Deindnik, azt hiszem a fontos.
Én nem vágtam bele.
Igen, igen, lehet, hogy nekem se kellett volna. Ez most akkor a Covid ideje, amikor amúgy is a természet a városban nagyon-nagyon-nagyon felértékelődött, ahogy erre emlékszünk. Ő akkor alkotta meg ezt a viszonylag egyszerű ökölszabályát, ezt a 3-30-300-at. Ez azt jelenti, hogy minden egyes lakásból, vagy hát intézményből, ahol emberek vannak, jó lenne három nagyobb fát látni annak közvetlen közelében. Minden lakónegyedben a lombkorona borítottság 30% legyen, az lenne az ideális, a 300 pedig arra vonatkozik, hogy minden egyes lakástól maximum 300 méter távolságra legyen egy jó minőségű, magas minőségű közpark, vagy enyhébb zöld felület. És ez valahogy nagyon nagyot ment a világba, tehát manapság városok tudhatja, ide inkább százai próbálnak ilyen városi erdészet stratégiákat létrehozni, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Sok cég ráállt arra is, hogy ezt ugye távérzékeléssel, alkotott képalkotással megpróbálja modellezni, hogy hol 30%-os a borítottság, hol nem, hogy hol kéne fejleszteni. Tehát egy félig meddig egy ilyen városfejlesztési irányzat épült erre rá. És hát ez is csak ugyanazt mondja, amiről korábban szó esett itt az interjúban is, hogy hát ugye az erdők mindenki által ismert ökoszisztéma szolgáltatásait, tehát a hűvöset, az árnyékot, az oxigént, a széndioxid elnyelést szeretné minél nagyobb arányban bevinni a városba.
Pilisi parkerdőt ugye hozott példaként, és akkor kérdezem, hogy a városi erdő, elmondjuk, hogyha a közigazgatás határon belül van, most nem tudom, a Pilisi parkerdő hova esik, ő maga, vagy pedig az is, hogyha van egy facsoport valamelyik üres telken, 5-6 fa, meg nem tudom, 2 játszótéri bútor, aztán majd a bútorokra, meg a berendezési tárgyakra is szeretnélek kérdezni.
A Pilisi parkerdő ugye azért releváns, egyrészt, mert ugye a budapesti erdők egy jelentős részét ő kezeli, de hát amúgy meg a város, tehát a főváros környékén hatalmas területen kezeli az erdőket. De igazából, ahogy itt a köztünk lévő polémiában is, ugye, mert az egyik kép aláírásban megjelenik a 1,5 millió lépés Magyarországon című sorozat, amit ugye Rockenberg Pál csinált, vagy készített. Ez ugye 1979, és Visegrádon járva, a kék túrát járva, dr. Madas László megjelenik a filmben, tehát 40 évvel ezelőtt, tehát több mint 40 évvel ezelőtt, és ő volt a Pilisi, hát akkor azt hiszem úgy hívták, hogy állami parkerdőgazdaság első igazgatója, aki ezt a rekreációs szemléletet képviselte nagyon is, tehát hogy egy főváros környéki erdőben ugye azért is van szükség a rekreációs funkció erősítésére, hiszen a városi ember, aki már elszokott a természettől, ő itt tud újra kapcsolatba lépni a természettel, még nyilván a parkokkal is, és hát azért kellenek padok, meg mindenféle más infrastruktúra az erdőben, mert a városi ember tényleg elszokott, nem szívesen ül le a földre, és egyszerűen muszáj behívni őt így módon.
Kevésbé sérül a komfortzónája, ugye? Tulajdonképpen, hogyha van pad, kisasztal, meg az összes többi, ami kell. Nem akkor a váltás, ugye? A civilizációból az erdőben.
Így van, de jó eséllyel akkor jobban megérti, hogy mitől erdő egy erdő, és hogy mitől roppant hasznos ez mindenki számára.
Nézzük ezeket a zseppparkokat, meg klímaszigeteket, és azon gondolkoztam, hogy a legfontosabb állítás nekem ebben az egész beszélgetésből, meg a cikkből is az, hogyha ez tervezve van, amit te mondasz, hogy a városi erdészek, vagy erdészek, a területfejlesztők, településfejlesztők, közösségek, civil szervezetek, állampolgárok, szóval ha így épül ez az ökoszisztéma, vagy így fejlődik, akkor az a legideálisabb, nem csak úgy, hogyha valaki kitalál valamit, akár föntről, akár lentről, és aztán valamit készít, valamit tesz, akár egy zöld szigetet, aminek ott mondjuk nincs funkciója, létjogosultsága, vagy senki nem fogja ápolni azt 3 hónap múlva. Szóval ez a nagyon bölcs, előrelátó szakmai tervezés, ez nagyon fontos. Akár a nagyokról, a Pilisi parkerdőről, akár ezekről a zsebparkokról, vagy zsebszigetekről gondolkozom én.
Igen, hát ugye, hogyha már az erdőkről volt szó, és megyünk mondjuk, akkor befele a városba, még azt talán fontos a Pilisi parkerdőnél, meg úgy általában a városi erdőgazdálkodásnál, tehát a Pilisi parkerdőgazdaság pont pár éve indított egy ilyet, és hát itt ugye a fő szempont az, hogy a városi erdőknek a természet közeli megújítása, és ez azért roppant fontos, mert a Pilisi parkerdőgazdaság az országban is első az úgynevezett folyamatos erdőborítás melletti gazdálkodás elterjesztésében és használatában, ami pedig ugye a fenntartható ökológikus erdőgazdálkodás. Ez nyilván így idézőjelben kicsit könnyebben megy itt a főváros környékén, hiszen itt hatalmas figyelem van az erdőkön, sok millió ember járja a Pilisi, vagy hát a Budai-hegységet, meg a Pilis, meg a Visegrádi-hegységet, És hát senki se szeret hatalmas ugye véghasználatban, tehát parvágások között sétálni. Ezért ez egy nagyon fontos szempont, hogy ez az úgynevezett örök erdőgazdálkodás, ez egyébként Budapest határain belül is zajlik. Aztán ahogy megyünk beljebb, akkor most menjünk teljesen befele, ugye ott egyre kevesebb a hely a zöldnek, és hát a belvárosban, a belváros közepén pedig már ugye akár egy fa elültetése is problémás, hiszen a földfelszín alatt terjeng a közműhálózat, és tényleg komoly kihívás akár egy fát is lerakni. A holland úriember állításával összhangban ugye egyrészt cikkben megjelennek a klímaszigetek, ez Budapesten van egy nagyon különleges hely, ez az Aurora Klímakert, szintén szerepel a cikkben.
Gyönyörűek azok a fotók, csodálatos. Csak ki akartam emelni, gyönyörű. Ahogy jól látom, itt még banán is van, banáncserje, és ez meg fügefa, ami itt van, de már érik a termés. Gyönyörű ez az Aurora Klímakert, ez egy nagyon jól sikerült vállalkozás.
Igen, és hát ugye ebben az idézőjelben vicces, hogy ugye ez egy foghítelek a 8. kerületben, ahol egy parkoló volt a maga iszonyatosan összetömörített vagy tömörödött talajával, és hát egy civil szerveződés keretében elkezdtek ezt itt komposzttal segíteni a talaj kialakulását, és hát 6 év alatt jött létre ez az úgynevezett Aurora Klímakert, amelyik ma is egy közösségi komposztgyűjtő állomás, meg egy oktatási helyszín, és egy igazi városi kis mini dzsungel lett, és én tényleg voltam ott 7 évvel ezelőtt, és akkor egy fehér murvával felszort parkoló volt, ami a parkoló funkcióját már felhagyta, és most meg tényleg egy nagyon látványos kis zöld sziget. Ugyanezt történik sok városban az iskolakertekkel, pontosabban az iskolakertekkel, ez egy másik nagyon jó fogalom, de hogy ugye nagyon sok országban az iskola udvarok azok napfényes placok, és hát májusban, júniusban, főleg Dél-Európában már ezeken nem annyira jó mozogni, és hogy sok helyen történik, a cikkben Párizs van bemutatva, illetve Szeged, hogy az iskola udvarokat elkezdték zöldíteni, és hasonló elvek alapján kialakítani. Párizsban erre egy városszintű kezdeményezés, hogy az összes iskola udvart így átalakítsák. Magyarországon Szeged van bemutatva, ahol az egyik iskolában szintén egyébként közösségi, tehát szülői és tanári kezdeményezésre kezdték el átalakítani, jobbá tenni az iskola udvart ökológiai szempontok szerint.
Igen, régen voltak az iskolaudvarak telebetonozó, ugye, hogy ott a 600 kisiskolás föl sorakozhasson a évben 300 ünnepségeken, és most ezt visszaadjuk a természetnek. Csak azon gondolkoztam, hogy ott a nyári szünet, amikor 3 hónap van, és ezeket ugye gondozni is kell, és ez nagyon fontos, hogy amikor nincs iskola, és a leginkább a növények rászorulnak a gondozásra, akkor is bele kell állni ebbe a feladatba valakinek. Tehát ez tök jó, hogy tavasszal valamit megcsinálunk, csak az egész évben kell megint gondolkozni. Ez megint a tervezés, meg a közös gondolkodás, amit az elején mondtál.
Hát meg egy roppant fontos tanulási folyamat arról, hogy működik a természet. Mert például az Aurora Klímakert az ebben az elmúlt 6 évben önfenntartóvá vált, tehát hogy most már nem szükséges locsolni, eddig locsolták valamilyen szinten, pontosan nem tudom mennyire, de hogy most tavaly nyáron az volt a hír, hogy most már bírja, és beállt egy ökoszisztéma, ami magát tudja egy kicsit szabályozni. Ugye ez a nagy dolog, hogy egyrészt ugye komposzttal lehet talajt csinálni, és hogy az ott ugye maga a csoda, ami történik, és hogy egy ilyen folyamatot el lehet érni akár egy iskolának az udvarán is, hogy önfenntartóvá tud válni.
Egy utolsó felvetés, hogy az erdőhöz ugye azért madarak, vadak, meg minden más is tartozik, és az úgy jó, ahogy van, meg úgy tökéletes, és ahogy van, és tulajdonképpen nekünk az ilyen igazi nagy erdőkben nagyon komoly alázattal kell viselkednünk. Ilyenkor megfordul ez a helyzet, amikor a városban egy ilyen sziget kialakul, és most nyilván nem az Aurorára gondolok, hanem akár a Pirisi parkerdő, amikor az állatok ugye sajnos betévednek forgalmas utakra. Hát én már rakparton hajnalban 2-szer is volt, hogy vaddisznóval találkoztam, és azt ugye nyilván a vaddisznók nem élik túl. Szóval ez is egy érdekes kérdés, és egy fontos kérdés, felelősségteljes dolog, hogy a városi területre beszivárgó állatokat milyen módon próbáljuk meg mégis életben tartani, kint tartani, a biztonságos körülményük között tartani?
Ugye ez egy érzékenyebb kérdés, hiszen a vadállomány a jelentős részben túl, tehát sokkal nagyobb a populáció, mint amit az adott terület megengedhetne magának, ennek pedig elsődleges oka azért a vadászat, és főleg a sportélő vadászat, amit ugye sok ember elítél, miközben nyilván a vadállomány fenntartására pedig nyilván szükség van a vadászok munkájára. De hát közben meg egy olyan városban, mint Budapest, ahol mi közvetlenül érintkezik hatalmas erdőterülettel, hát ugye az ilyen szempontból természetes, hogy bejönnek. És hát a másik része pedig az, hogy ugye tárcán kínálja neki a védelmet, meg a végül is a táplálékot is a város, tehát hogy egyrészt ők voltak itt előbb, úgymond, másrészt pedig hát én úgy tudom, például egyszer egy természetvédelmi őr Budapesten azt mondta, hogy vannak olyan vaddisznók, akik itt a budai kertekbe laknak, és igazából kirándulni járnak ki az erdőbe, hiszen itt a gyakran locsolt kertekben, hát ez őket úgy vonza, mint a mágnes, hiszen ott van sok táplálék. Én abszolút a természetvédelem pártján vagyok e tekintetben, hogy sajnos, amíg ez a helyzet fennáll, ez így is fog maradni.
Örülök, hogy tudtunk beszélgetni, és mindenkit arra biztatok, hogy lapozza föl a legfrissebb Földgömb magazint, Városi Erdészet, amikor az erdész a főépítésszel egyeztet. Szigeti Ferenccel beszélgettem, aki geográfus, település és területfejlesztő szakember. Nagyon szépen köszönöm.
Én is egy szép napot kívánok. Szia, szervusz.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.